a mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelőnkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve a 342. dicséretet énekeljük el, a volt 431. dicséretet. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Isten hozott benneteket újra itt. Azt gondolom, hogy nem kell bemutatni a gyülekezetnek a családot. Balázs igét is szokott olvasni gyakran innen az úrasztalától. Boglárka is szolgálatokba segíteni szokott. És azt a nevet választottátok második kisfiúnak, hogy Kristóf Gergő. Kristóf, ami azt jelenti, hogy Krisztus hordozó. Hiszük, valljuk, hogy ti mind a ketten Szentlélek által ugyanúgy Kristófok, Krisztus hordozók vagytok, hozzá tartoztok, és gondolom, hogy nem volt véletlen ez a névválasztás, és nem csak azért, mert jól hangzik és illeszkedik a Götz névhez. Legelőször egészen biztosan az első időkben a Krisztus szívében hordozó keresztény kapta ezt a nevet, hogy Kristóf. A keresztség is ezt a hozzávaló tartozást fejezi ki. Azt a drága szövetséget, amit velünk kötött Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, amit kiterjeszt ránk, hisszük ígéretei szerint, nem csak ránk, hanem házunk népére is. Először ezt úgy éljük meg, hogy ő az, aki hordozza az életünket. Hiszen mi még mit sem tudunk róla, az Isten már keres, szeret, megszólít, elhív bennünket, hogy az ő útján járjunk, hogy tanítványaivá legyünk. Majd erre válaszolhat a szívünk, szánk, egész életünk. Úgy leginkább, hogy hálából megnyitjuk előtte a szívünket, hogy azután mi is őt hordozzuk belül, Szentlélek által. De azt éljük meg, miközben őt hordozzuk, hogy mégiscsak ő az, aki hordoz bennünket, terheinkkel együtt. Ő az, aki nyújt segítő kezet az élet minden területén, hogy a mi életünkön keresztül is megismerjék az Isten szeretetét, hogy az életünkön kiformálódjon Jézus Krisztus arca. És ezért imádkozhatunk, hogy ennek a kisfiúnak az életében is ez igazá legyen. Amikor készültem, akkor egy nagyon szép Turmezei Erzsébet versre bukkantam, egy hosszabb vers, és ennek csak a végét fogom most elolvasni. Az ennek a versnek a címe, hogy van-e közöttünk Krisztus hordozó. És ez a vers nem csak a családnak szól, hanem valahol az egész gyülekezetnek. Érdemes majd otthon esetleg rákeresni és az egészet elolvasni, de a vége így szól ennek a versnek. Mert ő ma is megáll előttünk csendesen. Várja, hogy megnyissuk a szívünk, s bent a szívünkben hordozzuk őt végig az életen, hogy lábunkkal elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen, szemünkkel szenvedőkre rátekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Jaj, ha nincsen! Szegényen és gyengén, ó, legerősebb, leborulok én is előtted. Rég rám vetetted, bilincsoldozó, átszegezett, áldó kezed. A Szent Keresztvíz hult, permetezett, s homlokomra írta az új nevet. Légy Krisztus hordozó, segíts, hogy mind halálig az legyek. Ezt kívánjuk, ezért imádkozunk a kicsi Kristóf életében is, hogy igazzá legyen az ő neve. Most pedig valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádságunkban is kérjük Istentől ezt. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, azért a kegyelmedért, amivel megformáltad ennek a kisfiúnak az életét, eltervezted őt még örök időknek előtte. Köszönjük, hogy engedted egészségesen megszületni, és köszönjük, hogy neked gondod van az ő életére. Gondod van arra, hogy befogadjon téged a szívébe, hogy ott a hit kicsírázzon és felnövekedjék, hogy valóban Krisztus hordozóvá legyen. Köszönjük, Urunk, hogy őt is eljegyezted Jézus Krisztus nevére a Szent Keresztség sákramentuma által, és kérjük szépen tőled, hogy őrizd meg őt testi-lelki épségét, és imádkozunk, Urunk, a szülőkért, hogy segítsd őket a szülői hivatás betöltésében, hogy ne fáradjanak el, mindig legyen bölcsességük, szeretetük, bátorságuk, erejük ehhez a nagy feladathoz. És köszönjük, Urunk, az egyházat is, a Krisztus testét, hogy te tartod, te tudod azt növelni mindig megtérőkkel. Segíts, hogy ez a kis Kristóf is így növelje majd a te egyházadat. Jövel Szent Lélek Isten, és te légy mi velünk, ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen. Kristóf Gergő, szeretlek téged, Atyának, Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a 227. dicséretünk első 4 versét, a régi énekeskönyvből a 161. dicséret 4 verse. Igéjét, ugyanint írva található Nehémiás könyvében, annak a 4. fejezetében.
Amikor Szamballat meghallotta, hogy építjük a kőfalat, haragra gerjedt. Nagyon bosszankodott, és gúnyolta a zsidókat. Ezt mondta a testvérei és a samáriai sereg előtt. Mit művelnek egy nyomorult zsidók? Vajon megengedték-e ezt nekik? Talán már áldozni is fognak? Még ma be akarják fejezni. Tán életre keltik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek. Az ammóni Tobijá, aki mellett állt, azt mondta, bármit építsenek is, ha egy róka felugrik rá, ledönti kőfalukat. Halld meg, ó Istenünk, hogy tesznek csúffá bennünket, fordítsd vissza a gyalázásukat az ő fejükre, és add őket prédára a rabság földjén. Ne fedezd el hamisságukat, és bűnöket ne töröld el arcod elől, mert téged bosszantottak az építők előtt. Mi pedig tovább építettük a falat úgy, hogy már félig elkészült az egész fal, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Mikor azonban meghallotta Szamballat és Tobijá, továbbá az arabok, az ammóniak és az asdódiak, hogy folyik Jeruzsálem várfalának javítása, és a rések betömése megkezdődött, igen nagy haragra gerjedtek. Mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy eljönnek, megostromolják Jeruzsálemet, és a népet megrémítik. Mi azonban imádkoztunk Istenünkhöz, és éjjel-nappal őrséget állítottunk védelmünk ellenük. De azt mondták a júdiaiak, fogytán a teherhordók ereje, a rom pedig sok, képtelenek vagyunk építeni a várfalat. Ellenségeink pedig azt mondták, nem is sejtik, nem is veszik észre. Egyszer csak bemegyünk közéjük. Megöljük őket, és megállítjuk a munkát. Akkor eljöttek hozzánk mindfelől a zsidók, akik körülöttünk laktak, és 10-szer is figyelmeztettek. Térjetek vissza hozzánk. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó, nyílt részére, a várfal mögé nemzetségeik szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal és íjaikkal együtt. Majd körültekintettem, megálltam, és így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük, a nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házatokért. Amikor pedig meghallották az ellenségeink, hogy megtudtuk szándékukat, és hogy Isten semmivé tette a tervüket, mindnyájan visszatérünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. De attól a naptól fogva embereimnek csak az egyik fele dolgozott, a másik fele pedig dárdákkal, pajzsokkal, íjakkal, páncéllal volt fölfegyverkezve, a fejedelmek pedig ott álltak az egész Júdaháza népe mögött. A falon munkálkodók és teherhordók egyik kezükkel a munkát végezték, a másik kezük pedig a fegyvert tartotta. Akik pedig építették, azoknak a fegyverre a derekukra volt kötve, és így építettek. A kürtös pedig mellettem állt, majd így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. A munka nagyon sok és kiterjedt, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Azért, ha a kürt szavát halljátok, gyűjjetek ide hozzánk mindenhonnan, Istenünk harcol értünk. Úgy dolgoztunk az építkezésen, hogy a fele dárdát tartott hajnalhasadtától fogva egészen a csillagok följöttéig. Ugyanakkor megparancsoltam a népnek, hogy minden ember Jeruzsálemben háljon szolgájával együtt, és éjszaka őrködjenek, nappal meg dolgozzanak. Sem én, sem testvéreim, sem szolgáim, sem kísérletemben lévő őrök nem vettük le a ruháinkat. Még a vízért is mindenki a fegyverével ment. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk, hogy ilyen nehéz időkben is hozzád folyamodhatunk. Drága mennyi édesatyám, köszönöm neked a közösséget, köszönöm neked a gyülekezetet, köszönöm neked, hogy te tervezted azt, hogy közösségbe éljük meg a hitünket, hogy itt tudjuk igazán átvenni az ajándékokat, amiket te adsz nekünk. Te látod, Uram, hogy tudunk itt egyen-egyenként élőkövek lenni, hogy felépüljünk lelki házzá a te gyülekezeteddé, a te mennyasszonyoddá, a te egyházaddá. Kérlek, te segíts meg ebbe bennünket, és te add, hogy mi is jó építőmunkások lehessünk. Drága mennyi édesatyám, te látod, hogy ahol te munkálkodsz, ott a sátán is megjelenik, és próbálja lerontani a munkát, és próbál ellened dolgozni, hogy minket elveszítsen. De Uram, olyan jó tudni, hogy te munkálkodsz, és te dolgozol, és te előtted nem állhat meg senki, még a sátán sem. Drága Istenem, köszönöm, hogy te ezt adtad nekünk. Köszönöm neked, hogy te már hamarabb cselekedtél. Te ott a kereszten meghaltál értünk, és elvetted minden bűnünket. Drága mennyi édesatyám, köszönöm neked ezt. Köszönöm neked a kegyelmet, és drága Istenem, kérlek add, hogy tudjunk e szerint élni és dolgozni neked kedves módon a te akaratodból. Kérlek, te áld meg az ige a hallgatóit, és kérlek add, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első levelének első fejezetéből, a 7. versből hirdetem. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük el a 265. dicséretet, ami a régi énekeskönyv 474. dicsérete. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Nehémiás könyvének 4. fejezetében, válogatott versekben. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül, éjjel és nappal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak, s a nép többi részének. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi tagjának. A munka sok és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Kedves testvéreim, én nagyon-nagyon szeretem a Nehémiás könyvét, legfőképpen azért, mert nem elméletek halmazát tartalmazza, hanem nagyon is élő gyakorlatot mutat be, hogy hogyan lehet az Isten népének ellenszélben is győzelmes életet élni, minden lehúzó ellenére, erő ellenére végig engedelmesen megmaradni, kitartóan végezni azt a feladatot, amire Isten hívott el minket. És úgy eszembe volt egy 40 évvel ezelőtti történetem, még kezdő teológus voltam, amikor kérdőjelek tevődtek oda, hogy egyáltalán elvégzem-e a teológiát. És akkor egy hívő lánytestvérem jött el hozzám, nem tudom, tudta-e, hogy milyen dilemmákba, bajba vagyok, de jött, hogy erősítsen a hitben, és hozta ezt az igét, egy kis lapocskára volt kigépelve, de mi imádkoztunk Istenünkhöz. És nem csupán a kezembe nyomta ezt a lapocskát, hogy kezdj vele, amit akarsz címszóval, hanem rám szánta az idejét is, és elkezdtünk együtt imádkozni, nem csak azért, hogy legyen erőm folytatni a tanulmányokat, hanem legfőképpen azért, hogy Isten cselekedjen, mutasson utat, oldja meg azt, ami emberileg megoldhatatlannak tűnt akkor. Ezt a kis lapocskát azóta bekereteztem, és ott van a szobánkban a polcon, hogy mindig lássam, hogy előttem legyen, hogy eszembe juttassa azt, hogy az Isten harcol az ő népéért, mi pedig imádkozhatunk hozzá. A másik élményem pedig egy egészen friss péntek délelőtti, amikor készültem a Tunzgram utcai öreg otthonba. Közben vettem a bérletemet, és megállt mellettem egy asszony, egy másik gyülekezetből ismertem, és kérdezgetett először a Isten tiszteletünkkel kapcsolatba, mikor lesz, hogy lesz, de egyszerre, mintha átkapcsolt volna az agya, elkezdett rám hangosan ordítani mindenféléket. Én elbúcsúztam tőle, fölszálltam a 220-as buszra, ő pedig utánam jött a buszon, szinte felém tornyosult, és úgy ordította rám tovább a válogatott csúfságokat. Majd, mint aki jól végezte a dolgát, leszállt a buszról. Aranyosak voltak a buszon ülők, volt, aki odajött hozzám, megkérdezve, hogy jól vagyok-e mindezek után. Úgy voltam vele, akkor is már ezek az igék mozogtak a szívembe, hogy egy kicsit átéltem abból, amit itt az Isten népe átélt, gúnyt, vádat, zavarkeltést. És végig ez az ige volt ott, hogy de mi imádkoztunk, imádkozhatok azért az asszony testvérért. Lehet, hogy testvér, nem tudom, az Isten tudja azzá tenni. Mert máshogyan nem lehet felvenni a harcot a sötétség erői ellen. Nehémiás, Isten embere, az ő őseit is elhurcolták Nabukodonozor emberei a babiloni fogságra, és közben már sok-sok év, talán 140 év is eltelt, hogy a város falai romokba hevertek. Círus perzsa király idején Isten fordított az eseményeken, és a hosszú fogság után először mintegy 50 ezernyi zsidó tért vissza Zorobábel vezetésével, hogy újra kezdjék a templom építését, hozzákezdjenek. Később Esdrás vezetésével érkeznek az újabb önkéntesek, és végül a következő csoportot majd maga Nehémiás fogja vezetni. Krisztus születése előtt olyan 445 körül járunk. Nehémiás tehát már a fogságban született, nevének az a jelentése, hogy Isten megvigasztal. Nem láthatta a jeruzsálemi templom szépségét, nem élt még a szent földön, de a szívében ott él az Isten szeretete, törvényei, beszédes kapcsolata van Istenével. Ott dolgozik a perzsa király mellett, pohárnoka volt Susán várában, és amikor rossz hírek érkeznek Jeruzsálemből, hogy leállították a templom építését, Nehémiás kész ezt a terhet is magára venni, és imádkozik. Úgy olvassuk néhány fejezettel előtte, hogy elvonul pár napra, és közben bőjtől is, és imádkozik. Imádkozik akkor is, amikor a király rákérdez szomorúsága okára. Válaszolhatna azonnal, de ezzel, hogy leírja ott is azt az ige, hogy de ő imádkozott, azt fejezi ki, hogy minden lépését az Istenre bízta, Istentől kéri. És még ha egyértelmű is az, hogy ő mit fog válaszolni, akkor is imádkozik érte, hogy Isten tegye jó szerencsésé. És így küldetik majd vezetőnek, hogy Júda helytartó legyen, és ő segítse a helyreállítási munkálatokat. És ebben a fejezetben is úgy találjuk őt, mint aki rendíthetetlenül imádkozik. Bármi is történik, ő arra imádsággal válaszol. Az imádság a hívő ember életének a legtermészetesebb velejárója. Imádkozunk, mint ahogy vesszük a lélegzetet, mert anélkül nem tudunk élni. Imádkozunk, mert a magunk feje szerint nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az Isten akarata, ráhangolódunk az Isten tervére, és közben elengedjük a magunkét. Megbeszéljük az Istennel, aki mindent jobban tud mi nálunk, és akinek jó tervei vannak. Megbeszéljük gondoskodó atyánkkal, még mielőtt mi magunk meghoznánk az ítéletet vagy döntéseinket. És imádságainkban nem láttamoztatjuk Istennel a terveinket, hanem elkérjük az ő sokkal jobb terveit. Imádsággal megnyitunk egy felső csatornát, erőforrást, és nem csak akkor, amikor már a mi erőforrásaink kimerültek, hanem mert nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Szüntelenül imádkozhatunk éjjel és nappal, mert az ellenséges erők is mindig nagyobbak és erősebbek nálunknál. Ez nem csak Nehémiás korára volt igaz, hanem minden időre. Az imádság és a munka azonban kéz a kézben halad, nem zárják ki egymást. Valahol az imádság is munka, amit Isten tőlünk kér, és nem is kevés kitartást és odaszánást igényel, talán azért is, mert nem látványos. Jézus Krisztus is ezt kérte nagycsütörtök estéjén a tanítványaitól, virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Akkor ott erre nem voltak képesek a tanítványok, mert mindnyájan elaludtak. Nem tartották fontosnak, vagy túl fáradtak voltak hozzá. Hát itt is fáradtak az építők, hiszen sok volt a munka, sok évi törmeléket kellett elhordaniuk. A júdaiak meg is fogalmazták, hogy megrokkant a teherhordók ereje, vagy más fordítás szerint elfogyott az erő, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a falat. Már bedobnák a türülközőt, hogy elég volt. És akkor olvassuk újra, hogy de mi imádkozunk, és visszatért az erő, visszatért a lelkesedés is a munka folytatásához. Luther Mártontól ismerjük jól ezt az idézetet, hogy ma még sok munkám van, ezért többet imádkozom. Az ördög becsap és elhiteti velünk, hogy nincs szükség az imádságra, hogy fontosabb a munka, a tevékenység, soha nem fontosabb, és egyik sem helyettesíti a másikat. Az imádság mellett Nehémiás és emberei tudták, és tették a dolgukat. Ugye ezt is nagyon kihangsúlyozza számunkra ez az ige szakasz. Imádkozzál és dolgozzál. Ez a bencés jelmondat ékesíti latinul a debreceni református kollégiumot, hogy orando et laborando. Nem várták azt, hogy Isten majd helyettük munkálkodni fog. Alapvetően Isten a munkát jónak szánta az ember életében, nem átokként adta, hanem feladatként, hogy művelje, őrizze azt a kertet, amit tőle ajándékba kapott. És Isten is maga szüntelenül munkálkodó Isten. A 10 parancsolatban, konkrétan a 4. parancsolatban olvassuk, hogy mindennek rendelt ideje van, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek nyugodalom napja, semmi dolgot ne tégy azon. Megvan az ideje a munkának, és megvan az ideje a pihenésnek is. Mert az embernek dolga van a földön. És ezt személy szerint elkérhetjük az Istentől imádságunkban. Bár tudjuk azt is, hogy a bűneset ebbe jócskán belerontott, mert fáradtsággal és verejtékkel végezzük a munkánkat, és helyenként lehet az keserű robottá is. Jó esetben úgy éljük meg, hogy a munkánk, a hivatásunk is Istentől van, munkáink által is Istent szolgáljuk. A reformáció korában került ez újra előtérbe, és hirdették reformátoraink, hogy a hivatások is Istentől vannak. Mi a mi dolgunk? Tudjuk-e ezt? Kérdezzük-e ezt? A dolgainkhoz pedig kérhetünk mindig Istentől erőt és bölcsességet. Tehát a munkánk mellett ne maradjon el az imádság sem. Úgy indult itt a munkásoknak a dolga, hogy szinte kilátástalan a rengeteg feladat, sok a munka, nagy területen, reménytelenül sok nehéz, ráadásul minduntalan megakasztják a munkát, emberi erőnk véges, elfáradunk. Ki ne érezte volna ezt? Érezheti ezt egy családanya is, akár csak az első gyermekével otthonában, mikor alszunk már végig egy éjszakát, panaszkodnak a mieink is. Már 3,5 éve, amikor megszületett az első gyermek, akit követett a második 2 év múlva. Ugye a család is a munkáinknak a szintere, hogy rend legyen, hogy étel legyen időben az asztalon. És hogyha Isten minket egy munkahelyre állított, akkor ott is dolgunk van, amit nem végezhetünk félvárról, mert az is bizonságtétel. És itt van a gyülekezetünk feladatokkal, szolgálatokkal. Mindegyik területért imádkozhatunk. Imádkozhatunk, hogy a munkánkon legyen rajta Isten áldása, de ugyanakkor magunkat is bele kell tennünk, hogy a munka is haladjon előre. Tehát nem várhatjuk, hogy majd mások megteszik helyettünk. És van, amikor sajnos így van, hogy a munka erőfeszítés, mint ahogy itt is. Ráadásul ők állandó készenlétbe kellett, hogy dolgozzanak. Egyik kezükben ott volt a vakolókanál, a másikban az íj vagy a kard. Hát nem könnyű így végezni a munkát, sokkal hosszabb ideig is tart. De tetszett itt az ige hangsúlyozása, hogy mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Az előző fejezetben egy névjegyzéket olvastunk, nem tudom, hogy ki volt az, aki becsülettel végigolvasta az ige verseket. Ott le volt írva, hogy kinek, hol volt a munkában kijelölt helye az előkelőknek, az elöljáróknak is volt helyük, még a papoknak is, sőt, Eliásiba főpap is végezték a fizikai munkát. Tehát nem össze-vissza volt ez, és nem maguk válogatták ki azt, hogy hol lesz az én munkaterületem. És hogyha el is hagyták ezt a területet egy kis időre, tehát ide tértek vissza egészen addig, amíg a munkával nem végeztek. Jó azt nekünk tudnunk, hogy hol van az Istentől kirendelt helyünk, mert ott mindig átélhetjük a megtartatást, az áldást, az erőt, még úgy is, hogyha közben vannak nehézségeink, vagy leküzdendő akadályaink. Nehémiás sem a maga akaratából hagyta ott a király szolgálatát, Isten hívta őt, Isten készített el mindent az ő feladatához. Isten engedte el népét a fogságból, ő segítette meg őket anyagilag is, hogy újjáépítsék Jeruzsálem kőfalait és a várost. Ha van Istentől kapott elhívásunk, hivatásunk, abban megerősödhetünk. És hogyha valamire az Isten hívott el minket, azt nem szabad csak úgy félbehagyni, csak mert meggondoltam magamat, vagy elfogyott az erőm, vagy nem látom az eredményeket, vagy félelem van bennem. A saját erőnk az különben is fogyó eszköz. Mindig is az lesz. Egyre inkább, ahogy haladunk előre a korban, hogy szépen fogalmazzak, hogy kevesebb lesz belőle, és ezt is el kell fogadnunk az Isten kezéből. Tehát nem bűn az elfáradás, valahol a munka velejárója, a lustaság meg kényelmesség az már bűn. Ha elhagyom az Istentől rendelt helyemet, akkor az is. De mi imádkozunk, de mi visszatérünk az Istentől rendelt helyünkre. Mi az, amiben megtorpantunk? Mi az, amiben talán bekúsztak a szívünkbe a félelmek? Mert a félelmek elveszik az energiát a munkánktól. Erősödjünk meg az Úrban, és vegyük komolyan a nekünk szóló ígéreteit. És amit az Isten ránk bízott, azt nem mástól várjuk, de nem is kell mindent magamra vegyünk. Ha szükségem van rá, hihetjük, hogy az Isten ki tud rendelni segítséget is, vagy állít mellénk testvéreket, ha hagyom, és nem vagyok ebben is önző. Itt senki nem megy el, senki nem hagyja abba a munkát, még a nagyon panaszkodó júdaiak sem, és végül nagyon gyorsan felépül a kőfal. A 6. fejezetben írják, hogy 52 nap alatt, mert azért mégiscsak utána nagy kedvel dolgoztak. Nehémiás ezzel biztatja őket, ne féljetek ti az ellenségtől, a nagy és rettenetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért, házaitokért. És amikor meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékaikat, és az Isten semmivé tette az ő tanácsaikat, visszatértünk mindnyájan a kőfalhoz, ki-ki az ő munkájához. A következendőkben pedig hozzáteszi, hogy az Úr maga harcol értetek. Tehát mi miközben imádkozunk és dolgozunk, rátekinthetünk és benne bízhatunk, és az ő nagy erejének lehetünk a biztos tudatában. Ugye a munka az Úr munkája, és mi ebbe állhatunk bele az életünkkel. Meg lehet benne fáradni az imádságban is, a munkában is, még a szolgálatokban is, de hihetjük, hogy az Isten tud felemelni, Isten ad erőt, és megerősíti kezünket a jóra. Ő erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlennek erejét megsokasítja. Mert elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Tehát imádkozunk, tesszük a dolgunkat, közben pedig azt éljük át, hogy él az Úr, és tőle kapjuk az új erőt. És még inkább megismerhetjük mindezekben, hogy nekünk hatalmas Istenünk van, aki nem szűnik meg munkálkodni értünk. És ő az, aki elintézi az ellenünk szegülőket, és meg is tud védeni, hogyha arra van szükségünk. Ő az, aki mellénk áll harcainkban és munkáinkban is, és azt vele végezhetem, mint az ő szövetséges társa. És tudhatom, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy elvégezze azt a munkát, amivel őt az Atya megbízta, ő ebben végig engedelmes volt, halálig, még pedig a keresztfának haláláig, és erősítsen minket is az Úr arra a feladatra, arra az útra, amire elhívott. Amen. Ráfelelő énekül a 834. dicséret első két versét énekeljük, a régi énekeskönyvből a 396. dicséret első két verse. Úrunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk azért, mert te munkálkodó Isten vagy. Ebből a szeretetedből teremtetted, s adtad nekünk a földet, és köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus pedig elvégezte megváltásunkat teljesen. Köszönjük, hogy ő szerzett örök életet halálával, feltámadásával, és rábízhatjuk magunkat. Köszönjük azt, Úrunk, hogy minket is munkálkodásra hívsz, hogy veled munkálkodhatunk ezen a világon. Köszönjük, Úrunk, hogyha van munkánk. Köszönjük, ha azt is el tudjuk róla mondani, hogy a te kezedből kaptuk. Segíts nekünk, hogy meg tudjunk abban állni, hogy azt tudjuk úgy végezni, hogy a munkánkkal is rád mutassunk. És köszönjük, Urunk, az imádságnak is a drága lehetőségét, hogy mindig mehetünk hozzád, kérhetünk, kérdezhetünk, hálát adhatunk. Urunk, segíts, hogy ne lankadjunk meg az imádságban, hogy tudjunk imádkozó életet élni, és imádsággal végezni a munkáinkat is. Urunk, eléd hozzuk a gyülekezetünknek a gyászolóit, könyörülj rajtuk. Urunk, te gyógyítsd be az ő sebeiket. Segíts nekik, hogy az életüket rád bízzák, és hogy legyen reménységük a folytatás felől Jézus Krisztus által, hogy nekünk egy jobbat készítettél el, egy örökkévalót mennyei országodban. Urunk Istenünk, te töröld le az ő könnyeiket. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.